Imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus Krisztus! Szeretnél továbbra is hozzánk szólni. Szeretnéd a mi szívünket az Atyához vonni, abba a szentségbe és dicsőségbe, amelyben Te lakozol ő vele, egységben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az volt a Te vágyad, hogy amiképpen Te egy vagy az Atyával, mi is egyé legyünk, Te veled és ő vele. Köszönjük, hogy úgy imádkoztál, hogy Atyám, szenteld meg őket a Te igéddel, a Te igéd igazság, és amiképpen én oda szentelem magamat ő érettük, hogy ők is megszenteltek legyenek. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a Te fáradozásodat, ezt a Te szeretetedet, irgalmadat. Hadd értsük meg ennek valóságát, gyakorlati vonatkozásait a mi életünkre, és hadd legyen ez a bizonyságtétel is megáldott, Te tőled, Te általad, és a Te neved dicséretére. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk az együttlétünket Isten igéje körül. Most szeretném megosztani a jelenlevőkkel, testvérekkel, hogy hogyan is értettem meg, és hogyan éltem át azt, hogy milyen csodálatos Isten szentségébe bekerülni, vele közösségre jutni, és nem kell elvesznem örökre, nem kell tőle távol élnem. 10 gyermekes lelkész családban születtem, édesapám evangélikus lelkész Salgótarjánban, és én vagyok a második legidősebb gyermek. 2 fiú után 8 leány született, és ez egy csodálatos légkör volt, megalapozta a mi gyermekkorunkat és az ifjúkorunkat, és jelenben is tapasztaljuk ennek áldásait. Nagyon nagy öröm volt már akkor gyermekként a szívemben, hogy szüleink minden este odajöttek, ágyunk mellett imádkoztak, énekeltek, és így feküdtünk le, így aludtunk el békességben. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy együtt imádkozunk, hangzik az ige, hallottunk Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről, hívásáról. De azt is meg kellett tapasztalnom, hogy számomra nem valóság az, amiről ők beszélnek. Valamilyen űrt tapasztaltam az én életemben, nem volt Istennel közösségem, nem volt Istennel élő kapcsolatom. És biztosítva volt ugyan minden feltétel, biztosítva volt, hogy nekem örömteljes életem legyen Jézus Krisztussal, de el kellett, hogy érkezzen az a pillanat az életemben, amikor rádöbbentem, hogy nekem döntést kell hoznom. Hiába, hogy ilyen családba születtem, ha én nem fogadom el Jézus Krisztust, nem fogadom el bűneim bocsánatát, nem hiszem el azt, amit ő én érettem tett, és nem köszönöm meg, nem lesz számomra valóság, és el fogok veszni. Nagyon eleven diák voltam az iskolában, nagyon sok beírást kaptam, szaladgáltam a folyosón, lögdöstem az osztálytársaimat, és nem fértem a bőrömbe, de otthon meghúztam magamat. Otthon szüleimnek tekintélye volt, nem mertem elengedni magamat. Sokszor édesapámat behívták a tanárok, hogy tisztelenül valamit kezdjen a fiával, ez már tarthatatlan. És édesapám nem akarta elhinni, otthon olyan jó gyerek voltam. Egy kettős életet éltem, tudtam, hogy nem úgy kellene. Lelkiismeret furdalásom volt, bűnvád, de nem tudtam más lenni. És a bátyámmal mindenben egyek voltunk, együtt voltunk. Ide mentünk, oda mentünk, együtt játszottunk, sok számítógépes játék, sokféle bűvészmutatványt adtunk elő a hugainknak, kártyáztunk, sok mindenbe belementünk. Nem volt kicsapongó azért az életünk, barátnőink nem voltak, szórakozni nem jártunk el, de a mi szívünkben nagyon távol voltunk az élő Istentől. És gondolatainkban rengeteget vétkeztünk. És valami történt, amikor 12 éves voltam. Bátyám elkerült egy fiú csendes hétre, És úgy jött haza erről a csendes hétről, hogy megtért. Ott meglátta bűneit, meglátta elveszett állapotát, és nem akart hazajönni, úgy, ahogy ő oda elment. Megszomorodott, és kérte Jézus Krisztus mentő, könyörülő szeretetét, irgalmát. Bocsássa meg, és adjon neki új életet, tiszta szívet. És ahogyan ő hazajött felszabadulva, sugárzott az arca örömmel, és amikor megláttam, édesapám nyakába borult, sírva ennyit mondott, hogy édesapa, megtértem. És engem ez nagyon megütött. Nagyon megérintett. Senki nem mondta, hogy János, te még nem tértél meg. De én tudtam. Tudtam, hogy nincs élő közösségem Jézus Krisztussal. Tudtam, hogy elveszett állapotban vagyok. És nagyon fájt. Nagyon elkezdett fájni az én elveszett állapotom. Aznap, még aznap, elérkezett az este, egy szobában aludtunk, 10 órakor lámpoltás, és a bátyám elaludt. Szépen, nyugodtan, békességben. És én nem mertem elaludni. Iszonyatos félelem volt a szívemben. Elveszett vagyok. Vívottam, kínlódtam, sírtam, gyötrődtem. És életem első őszinte imádságát akkor fogalmaztam meg. Úr Jézus, én is meg akarok térni. Úgy, mint a Dani bátyám. De nem tudom, hogy hogy kell ezt csinálni. Kérlek, segíts. Amen. Nagy nehezen valahogy elaludtam, de még korán reggel, 5 óra se volt, kipattantam az ágyamból, kerestem gyorsan egy Bibliát. Még akkor nem volt család Bibliám. Lelkész család lévén sok Biblia van a parókiám. Gyorsan találtam és kinyitottam. Úr Jézus, meg akarok térni, úgy, mint a bátyám. Hogy kell? Segíts! Mutasd! Vezess! Szólj hozzám! És Isten szólt hozzám. Megnyílt az ige előttem. Össze volt törve a szívem. Amiről a prédikációban is szóltam, hogy Isten szentségben és magasságban lakozik, de a megtört szívűvel is. És átéltem azt, hogy szól az ige. Hozzám szól. Első istentiszteleti alkalom ezután, az esemény után ülök a padban, hallgatom. Rólam beszél édesapám. Nem is mondtam neki, hogy mi történt velem. Mintha minden tudna. Rólam beszélt az ige. Hogy mi a megoldás annak, aki elveszett állapotban látja magát. Jézus Krisztusra mutatott az ige. Van szabadulás, van kiút, nem kell gyötrődni tovább. Valami csodálatos megtapasztalások voltak. Egyéni csendességemben és Isten tiszteleteken is. Szólt az ige? Azelőtt is szólt, csak én nem hallottam. Ezt azért zárójelben megjegyzem. Nem úgy van az, amikor azt mondja az ember, jaj, nem szól az ige. Nem hallom. Tudod, miért nem hallod? Mert távol vagy Istentől. Hogyan lehet meghallani Isten szavát, ha közel kerülünk ő hozzá? Igen. És mi választ el bennünket ő tőle? A mi bűneink. A bűn az akadály. Azért nem hallom az Isten szavát. De Jézus Krisztus ezért jött, hogy ezt a bűn akadályt, ezt a bűn falat eltegye az útból. A kárpit ketté hasad, szabad az út. Csodálatos megtapasztalás, hogy azt a bűn hegyet, ami elválasztott Istentől, elvette az útból. És értettem meg azt, hogy oda kell borulnom ő elé. János apostol első levelében elérkeztem ahhoz a részhez, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsásson nékünk, és megtisztítson bennünket. Hű és igaz az Isten. Megbocsát. Nekem is. minden bűnömre. Igen, neked is. És nem tudom, hogyan, miként történt, de valahogy elkezdtem hinni, elfogadni, ráállni erre, hogy az én életemben is ez valóság, megnevezve bűneimet, gondolataimat, parázna gondolataimat. Nekem nem volt soha testi kapcsolatom, de gondolatban nagyon sok leánnyal volt. És tudják, testvérek, hogy a mi gondolataink nagyon szennyesek. Meg szoktam kérdezni fiataloktól, mit szólnátok, ha a homlokotokra ki lenne vetítve az aktuális gondolatotok? Akár egy Isten tiszteletem. Ja, csak azt ne szégyelleném. Igen. Szégyenkezve kellene megállnunk Isten előtt. És nem tudjuk, hogy Isten a szíveket vizsgálja. Isten látja a gondolatainkat. Minden apró rezdülését. Tudja, miért jövünk az alkalomra. Tudja, milyen terveink és szándékaink vannak. Isten nem lehet megcsúfolni. Nem lehet becsapni. És az én szívemet odavittem az Úr Jézus elé. Úr Jézus, köszönöm, hogy jöttél azért, hogy szabaddá tégy. Köszönöm, hogy a te véred azért ontatott a Golgotán, hogy eltörölje az én bűneimet. És köszönöm, hogy te nem maradtál a halálban. Feltámadtál, hogy új életet hozz számomra is, megajándékozz örvendező élettel. Csodálatos megtapasztalásom volt, ahogy szabadultam föl a bűnterhek alól, a lelkiismeret vágyjától. És Isten igéje munkálta bennem az újjászületést, az új teremtést. Régen a bűn természete volt az Úr az én életemben. Bűnös kívánságok, vágyak, amit felváltott Jézus Krisztus uralma. A Krisztus természete, egy új természet. Isten igéje azt mondja, a régi elmúlt, íme újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus a vágyat ki tudja venni, a bűn utáni vágyat ki tudja venni a szívünkből. Kényszer gondolatok, kényszer cselekedetek. Nekem rémálmaim voltak. Még alva is jártam. És megtudtam, hogy ezeknek okkult háttere van, odaborultam az Úr Jézushoz. Úr Jézus, megtagadom mindazt, ami volt az őseimnél. Ha valahol meghúzódott valamiféle okkultizmus, jóslás, jövendőmondás, kártyavetés, asztaltáncoltatás, babonaság, semmi közöm hozzá. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a tiéd vagyok. És nem vállalok közösséget azzal. És megszűntek ezek a rémálmok. Megszűnt az alvajárásom. Isten szabadító munkája. Amikor régen nem tudtam gondolatokat legyőzni, kényszer gondolatok, cselekedetek rabja voltam, önmagamat szerettem. Ugyanaz a szituáció, és ami akkor az én halálomat, lelki halálomat okozta, most örvendezek Krisztusban. Férfiaknak nagyon nehéz. Vizuális típusok vagyunk. Nyáron különösen. Hiányos öltözékben levő fiatal hölgyek vagy idősebbek nem számít. A lényeg az, hogy más nemű. Ugyanaz a látvány, és rögtön az fogalmazódik meg a szívemben. Köszönöm, Úr Jézus, semmi közöm hozzá. Mert a tiéd vagyok. Számodra félre vagyok téve, és számomra félre van téve az én leendőbeli feleségem. Csodálatos megtapasztalás. Hogy lehet nemet mondani a kívánságnak? Krisztus ereje által. Feltámadásának ereje által. Nem azért, mert nekem olyan erős akaratom van. Krisztus győzelme, Krisztus feltámadása, igen valóságos. Igen. És ezért jött. És így értettem meg, hogy egy újat kaphattam. amely keresi Isten akaratát, érzékeny a bűnnel szemben. Fáj, ha megszomorítom az Isten szent lelkét. Felelősséggel tartozom Istennek. Miért? 1 Korintus 6, 13-ban azt olvassuk. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mindezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. 18. verstől. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. A mi testünk a Szentlélek temploma. Isten rendelkezik a testünkkel. Meg kellett értenem, hogy nem a magamé vagyok, és nem azt teszem a testemmel, amit akarok. Nincs jogom hozzá. Istennek van joga azt tenni vele, amit akar. Hogy az én testemmel? Isten. Hát nem erről beszél a világ. Bárhova megyünk, élj a mának, az neked jó lesz, próbáld ki. Még nem volt barátnőt, még nem volt barátod. Hát azt nézik ki egy csoportban. Az kerül kellemetlen helyzetben. De nem szégyen, már nem szégyen az utcán, a tévében, bárhol vagyunk. Erkölcstelen, tisztátalan beszéd, szennyes gondolatok. Isten szentségre hívott el bennünket. Szentek legyetek ezen a területen is. Gondolatainkban tiszták. Tiszta szívből származnak a tiszta gondolatok. A romlott szívből szennyes, bűnös gondolatok. Dávid Zsoltár azt mondja, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. És ezt értettem meg, hogy az Úré vagyok. Az Úr rendelkezésére kell, hogy bocsássam az én testemet. Mindenestől. És csodálatos megtapasztalása, ahogyan átformálja gondolkodásmódomat. Gondolkodásmód változás, értékrend változás, más a dolgokhoz való viszonyulás. Másképp látom az embereket, mint az előtt. Látom az értéket. Isten mivé akar őket formálni? És ahogyan mindezeket megértettem, éltem át azt a békességet, amelyet Jézus Krisztus hoz minden értelmet meghaladó módon. János Evangélium 14. fejezetében azt mondja az ige, az Úr Jézus, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Az első versekben így hangzik az ige, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Helyet készített az Úr Jézus. Az örök lakhelyben, az atyánál. És a gimnáziumi években már bizonyságot tettem az Úr Jézus Krisztusról, hitemről. Ennek meg is volt a következménye. Az osztályfőnök kipécézett, én voltam az osztályközösség rombolója, mert kivontam magam a diáknapi programokból, nem vettem részt azokban a programokban, amelyekben rosszul éreztem magamat. Megkérdezték az osztálytársaim, tiltja a vallásod? Tiltják a szüleid? Se a vallásom nem tiltja, se a szüleim nem tiltják. Innen bentről, az én szívem mélyéről jön a tiltakozás. Nem kívánkozom. Nem tudtak mit tenni. És volt egy nagyon éles helyzet, amikor nem vettem részt egy diáknapi programban, és azt mondja az osztályfőnök, nem érdekel a János, milyen a vallása. És nem érdekel, hogy miben hisz. Itt kell lennie, és végig kell néznie. És részese kell, hogy legyen. Olyan békességgel a szívemben válaszoltam, hogy kedves tanárnő, nem kényszeríthet erre. Megyek a szobámban, és olvasom ehelyett a Bibliámat. Nem tud mit csinálni. Az egész osztály előtt, osztályfőnök helyettes előtt. Megszégyenült sokszor. De láttam, hogy az Úr munkálkodik benne. És volt egy elkölcstelen film, most nem részletezem a lényeget, megkérdezte osztályfőnöki óra keretében, föltette a kérdést, de előtte ott volt az én szívemben a gondolat, hogy én erről nem akarok senkinek beszélni, hogy ez mit jelentett számomra. Felzaklatta az én lelki állapotomat. De ha valaki megkérdezi, el fogom mondani. Ez egy történelmi film volt, de erkölcstelen jelenetekkel, nemi aktusokkal. És következő osztályfőnöki órán, hogy tetszett a film, először Deme Jánostól kérdezem. Imádkoztam, és felálltam, és annyit mondtam, ez egy parázna film volt, és leültem. Hogy mondhat ilyet? Mit képzel magáról? Történelmi film? És megszólalt az egész osztály, de hát az nekünk jó, reprodukció, de hát ti is tizen vagytok. Már is nem a történelmi lényegről volt szó, hanem a szexualitásról. Az nekünk jó, reprodukció, ti is tizen vagytok. És megkérdeztem, fiúk, vannak barátnőitek, lányok, vannak barátaitok? Igen. És mondom, mit csináltok? Élvezitek az életet? Házasságra nem gondoltok? Gyermekeket, lányok, nem szeretnétek vállalni? És hogyan vagytok ti együtt? Védekeztek? Reprodukció, miről beszélünk? Mindenki elnémult. És az osztályfőnöki óra arról tartott, hogy elmondtam, Isten miért teremtette az embert férfivá és nővé. Csodálatos közösség, gyermekáldás Isten dicsőségére, és kiábrázolódjon Jézus Krisztus és a gyülekezet szeretet kapcsolata. És Istennek örök terve van az emberrel, csodálatos, boldog életet akar, meg akarja áldani, és ezt megrontja az ember, az ő kívánságainak való élés. Szexualitás, Isten ajándéka, igen, Isten ajándéka, a maga helyén és a maga idejében. Azon kívül visszaélés vele. Csendben, némán hallgatott mindenki, és kicsöngettek. És azt mondja az osztályfőnök, ne haragudjon János, nem tudok hozzászólni, amit mond, mert nem ismerem a Bibliát. De nagyon szeretném megkérni az osztályt, hát ha van valaki, aki szeretne Jánossal délután, péntek délutánonként összeülni, és beszélgetni ezekről a kérdésekről. 10-12 fő összejött. 2 hónapig tartottunk alkalmakat. Ott a gimnáziumban. És úgy búcsúztam el, szalagavatókor tűzi a szalagot, elkezd könnyezni, és azt mondja, János, nagyon örülök, hogy mindvégig kitartott a hite mellett. És utána én is elsírtam magamat, mert nem tudtam, hogy ezt fogja eredményezni. A vallást tesz valaki én rólam az emberek előtt, vallást teszek én is ő róla, az én atyám és angyalai előtt. És ennek megtapasztalója voltam. Ezután elkerültem egyetemre, műszaki egyetemre, vegyészmérnöki végzettségem van, és gyógyszergyárban dolgoztam 5 évet, itt Budapesten, amikor azt vettem észre 2014. februárjában, hogy 2 látásom van. 2 láttam reggelente mindenből. És imádságra napközben lehajtottuk a fejünket, és mindenből 2 láttam. Akkor azt mondta az orvos testvérem, hogy el kell menni a szemészetre. A szemészorvos vizsgálata egy egyszerű volt, hogy kövessem a szememmel az ő ujját, minden irányba, úgyhogy a fejemet nem mozgatom, és ő megállapította, hogy a jobb és a bal szemgolyó nem követi egymást minden irányba. A jobb szemem le volt fizikálisan korlátozva. Lehajtotta a fejét, és annyit mondott, hogy menj, és beszélj a bátyáddal, aki előtte való nap kapta az onkológiai szakvizsgáját. Akkor elgondolkodtam, onkológiai eset vagyok, daganatos beteg lennék. Istenem, mi a te célod, terved az én életemmel? És hogyha ez így van, akkor én szeretnék felkészülni arra, ami vár én rám. Rövid időn belül kiderült, hogy daganat van a fejemben, az is kiderült, hogy rossz indulatú laphámrák, az orromban képződött, az orromból indult a jobb szem és az agyat érintve, és a jobb szemmozgató izmok közébe kúszott, ezért okozott 2 látást. És akkor jöttek a kérdések, hogy mi Istennek a célja betegség által az életemben. Legyen meg bármi áron az ő akarata. Nagyon nehéz volt kimondani. Minden értékét veszítette. Átgondoltam, család, lakás, autó, karrier, pénz. Mi az, amit vihetek magammal? Semmit. Egyetlen egy dolgot. Jézus Krisztust. Jézus Krisztus munkáját az én életemben. Hogy megismertem az életem értelmét. Elfogadtam bűneim bocsánatát. Új szívet adott, új természetet. És amiről beszéltem, hogy békességem van. A békesség rendezett ügyet jelent. Ha rendezve van Istennel a kapcsolatom, békességem van. Ha rendezve van embertársaimmal a kapcsolatom, békességben élünk egymással. És ezt a rendezettséget Jézus Krisztus jött, hogy helyreállítsa Isten és ember között. És lakóhelyünk van. És hittem, tudtam, hogy lakóhelyem van. És amikor mentem egyik helyről a másikra, egyik orvosról a másikra, leletek, minden egyéb, ott volt a szívemben, hogyha elérkezik az általmenetelem, 31 évesen, tegyen készé erre. És így borultam az Úr elé, legyen meg az ő akarata. Eljött a műtét, előtti nap, összeült a család, elbúcsúztam mind a 9 testvéremtől, mindenkihez külön-külön volt szavam, mondtam, tudjátok, ha itt nem találkozunk. Én már ott leszek Isten dicsőségében. Jézus Krisztus azt mondta, hogy helyet készített számomra is. És békességem van. Minden értelmet meghaladó módon együtt sírtunk, de a reménység könnyeit hullajtottuk. Van örök élet, van megtartatás. Nem kell reménytelenségben élni. Nem veszett el az életünk. Krisztus a megtartó. És azt mondták, János, olyan jó téged így elengedni a műtétre. És ezért mi sem aggódunk. Bennünk sincs szomorúság. Szüleimtől is elköszöntem. És így mentem el Pécsi Idegsebészeti Klinikára. Hatágyas kórterem. Én voltam a 6. beteg. Nem látszott rajtam semmi. Köszöntöttem a betegtársaimat. Mondtam, mi vár rám a másik. Következő nap nem akarták elhinni. Mondjam már el, hogy hogy lehet ilyen ragyogó arccal beszélni egy rákbetegségről. Mondom, Jézus Krisztus a titka. És az Úr Jézus Krisztusról beszéltem a kórházban, egyik kórteremből a másikba, egyik orvostól a másikhoz. Ápolók éjfélig jöttek hozzám beszélgetni, ez hogy van, az hogy van. Elterjedt, itt van a legjobb beteg. És tudtam, hogy nem rám van szükségük. Tudtam, hogy Jézus Krisztusra van szükségük, akinek én helyet adtam a szívemben. És olyan békességgel mentem be a műtétre. Előre hozták a műtét időpontját, és nem vettem be ezt a bódító, kábító tablettát. Kicsit elbódítják az embert, hogy a műtét sokan félnek, stresszelik magukat, úgy lenyugtassák, és ágyastúl betolják őket. Előre hozták az időpontot, és nekem nem szóltak. Deme János, keresem, mondja a műtősrác. Na, mit vagyok, sétálgatok ott? Azt mondja, maga mi nem fekszik? Hát nem szólt senki. Nem, tudja mit? Vetkőzzön le, és kísérjen be a műtőbe. Fehér köpeny, föl is mentem be, nyílik az ajtó. 12 fős stáb, ott vannak zöldbe, beöltözve, eszközök a kézben. Kit fogunk műteni? Hát mondom, engem, magát. Hát mindenki megijedt. Ott voltak zavarodott állapotban. Magát, mondom, igen, itt van, vegye be. Mondom, köszönöm, nincs rá szükségem. Jézus Krisztus békességet munkált a szívemben. Mit? Békességet? Igen. Jött a professzor úr, feküdjön föl a műtőasztalra, János, most fogjuk megműteni. Rendben, professzor úr. Az volt az imádságom. Köszönöm, mennyei atyám, 31 évet. Köszönöm, hogy megismertem az Úr Jézus Krisztust, benne életem értelmét, bűneim bocsánatát. És örök életem van, van megtartatásom. És hogyha neked úgy kedves, hogy nem sikerül a műtét, tudom, hogy hozzád megyek, és nálad még jobb lesz, mint itt. De ha neked úgy kedves, hogy itt maradjak, visszakapom az egészségemet, téged szeretnélek szolgálni még hűségesebben, mint eddig. Még hűségesebben, még odaadóbb módon. Igen. 7 órás műtét volt, 3,5 óra föntről a homlokomat vágták, 3,5 óra pedig az orr és a szem között. Nagy műtét volt, professzor úr szavaival élve baromi nagy műtét, és furtak, faragtak, vágtak, szarvasmarhának a szívburkát kellett beültetni az agyburkomból ki kellett vágni egy darabot, a szemgolyót is ki kellett mozdítani egy kicsit a helyéről, a szaglóhámsejteket el kellett távolítani, orkagylóból is kettőt. Nem akarom részletezni, mert vannak, akik nem nagyon bírják ezt a részét, de a lényeg, akkor ébredtem az intenzív osztályon, békesség volt a szívemben. Megköszöntem mennyei atyámnak a megtartatást. Jön az intenzíves műtős főorvosasszony, hogy van János? Mondom, köszönöm, jól vagyok. És beszéltem neki arról, hogy békesség van a szívemben. Miért? Mert Jézus Krisztus szívemben lakozást vett. Tényleg, azt mondja, János magának ide kéne jönni az intenzív osztályra dolgozni. Adjuk a nyugtatókat az embereknek, és nem tudunk lelki békességet adni, amiről maga beszél. Magának ide kéne jönni. És mondtam, kedves főorvosasszony, ha maga is átéli ezt, fog tudni segíteni a betegeknek, lelki értelemben is. És mentem egyik kórteremből a másikba, jön a professzor, szükségem van magára. Hova megyünk, professzor úr? Majd meglátja. Menjünk a kórterembe, öntsön már lelki erőt ebbe a szerencsétlen betegbe, mert nagyon maga alatt van. Másnap egy másik beteg. Isten csodálatos munkája, kegyelme. Krisztus felragyogott. Krisztus hatalma, mentő szeretete, és nem tudtam másról beszélni, csak arról az Úr Jézus Krisztusról, aki érettem meghalt és feltámadott. És van boldog élet, van békességes élet. Nem a testi egészségen van a hangsúly. Nem az a lényeg, hogy egészségben éljünk itt a földön, testvérek. Nem az a lényeg. Hanem rendezett kapcsolatunk legyen az élő Istennel. Ezen van a hangsúly. És találkoztam olyanokkal, akik a pozitív gondolkodás hívei, és megörültek nekem. Te is a pozitív gondolkodás híve vagy. Mondtam, nem. Nem. Én annak a híve vagyok, hogy az Isten akarata legyen meg az én életemben. Bármi áron. És ha ez nekem fáj, és hogyha ez nekem az elmúlást jelenti, akkor is. Mert a testet megölhetik, elvehetik, de a lelkemet nem. Rendezve van a kapcsolatom az élő Istennel. Ezen van a hangsúly, és ezt szeretném nyomatékosítani, mert nagyon sok visszajelzés volt azóta, hogy én bizonyságot tettem, és szokták mondani, hogy nagy a te hited, ilyen nagy hitet. Nem. Én úgy látom, hogy az én hitem nagyon kicsi, mint a mustármag. Az én Uram Jézus Krisztus a hatalmas, aki bevetettem a hitemet, mert ő a megtartó. Nem az én hitem fog megtartani, hanem ő tart meg engem. És az a picike hit, ami van nektek, mindenkinek van hite, az élő Jézus Krisztusba vessétek. Nagy csodákat fogtok megélni, testvéreim. És így áldom én is az Úr Jézus Krisztust azóta is, és szeretnék az ő szentségében, tisztaságában élni, járni, és ezt továbbadni, hogy életet munkáljon sokak szívében. Amen. Egy rövid imádságot mondanék. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk. Beteljünk te veled, ne legyen hiányunk semmiben. Te látod, olyan sokszor kesereg a szívünk, szomjas, vágyakozik, szeretnénk betölteni, de olyan helyekre futunk sokszor, ami nem tudja betölteni. Földi örömök, mulandó gazdagságok, amelyeket bármelyik pillanatban elveszíthetünk. És te hoztad az életet, hoztad mennyei atyánk szeretetét, azt a mennyei otthont, szentséget, tisztaságot, dicsőséget, amelybe bennünket szeretnél bevinni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ez valóság lehet az életünkben, és nem kell gyötrődnünk, nem kell úgy élnünk, hogy te nélküled. Elveszett állapotban. És ha már döntöttünk melletted, kérünk, segíts bennünket megújulni naponként, te hozzád térni, teljes szívünket odaadni neked, teljes akaratunkat letenni, hogy te kezedbe vehesd a mi életünket, és használhass mások örömére, mennyei atyánk dicsőségére. Így legyen áldott a te neved. Amen.
Köszönjük szépen ezt a hiteles bizonyságtételt. Énekeljünk egy éneket, amelyik ehhez kapcsolódik. A 682. a Krisztusot énekem című gyűjteményből. Jézusról, csak róla mondok éneket.
Elnézést, elfelejtettem azt mondani a végére, hogy a jelenlegi állapotomról csak annyit, hogy Isten kegyelméből minden eredmény rendben van és negatív. És Istené legyen a dicsőség, a hála és a magasztalás, mert akkor a professzor úr azt mondta, hogy János 100%-ban sikerült eltávolítani a daganatot. Hála a kémiának, mert tudta, hogy vegyészmérnök vagyok. Azt mondtam neki, professzor úr, elsődlegesen Istennek adjunk hálát, mert a kémia tudománya is őtőle van. Lehajtotta a fejét, azt mondta, valóban igaza van. Ne haragudjon, én csak egy katolikus ember vagyok. Nem járok rendszeresen alkalmakra, mondtam, semmi gond, professzor úr, a kérdés az, mi van a szívében. Van-e élő kapcsolata Jézus Krisztussal, vagy nincs? És így tapasztaltam meg azt, hogy van megtartatás Jézus Krisztus érdeméért, az Atya dicsőségére, és hogy őt szolgáljam. Így állok ő előtte, békességben, reménységben. Köszönöm.
Áldás békesség. Kedves testvérek, a 370. ének második versét énekeljük most. Te szentségnek új világa, igédnek vezéri útjára.
Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, azt a csendet, amely a te jelenlétedben tölthetünk. Köszönjük, hogy szeretnéd a mi életünkben látni a gyümölcsöket. Szeretnéd látni azt, hogy hittel fogadjuk a te ajándékodat az Úr Jézus Krisztusban. Szeretnéd azt csodálni és bemutatni a mennyei országban, hogy milyen az, amikor valaki kegyelmet talál, amikor egy bűnös megtér, és öröm van a mennyben, és amikor egy hívő ember szíve vágya, hogy a megszentelődés útján előbbre jusson, a te megismerésedben, az Úr Jézus Krisztussal való élő közösségben, kapcsolatban. Köszönjük, hogy nagy kegyelem és irgalom, ha a mi szívünkben is valóban ott van ez a vágy, hogy a te neved szenteltessék meg a mi életünkben, a neved dicséretére tegyünk mindent, és legyen valóság az a megszentelő munka, amiről a te igéd beszél. Köszönjük, hogy így kérhetjük, szenteld meg a mi együttlétünket továbbra is. Amen. Kedves testvérek, szeretnék most a gyakorlati vonatkozásáról szólni mindannak, amit hallottunk. Isten szentsége, hogyan kerülhetünk Isten szentségébe? Átéltük-e ennek valóságát? Örvendezik-e már a szívünk ő benne? Előtte vagyunk még, kínlódunk, vergődünk, tanácstalanok vagyunk, békétlen a szívünk. Lehet, hogy másra várunk, hogy változzon, és majd akkor én is változni fogok. Lehet, hogy családban várjuk a változást, lehet, hogy a gyülekezeti életben, lehet a munkahelyen, lehet nem jó a főnökünk, lehet rendezetlen a kapcsolatunk házastársunkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel. Isten a bűneset után azt kérdezte Ádámtól, hol vagy? Szeretném ezt a kérdést ide helyezni szíveinkre, hol vagyunk? Milyen szívbeli állapotban vagyunk jelenleg? Isten szentsége még mindig olyan távoli, megfoghatatlan fogalom, vagy pedig valóság a mi életünkben. Átéltük-e bűneink bocsánatát? Megszomorodott-e már a mi életünk? Át tudtunk-e adni mindent neki? És egy új természettel megajándékozhatott-e már? Vagy még nem? Olvastuk az igében, hogy 1 Tesszalonika 4-ből, hogy Isten akarata a ti szent élételetek. Istennek egyetlen egy vágya van, hogy megszenteltessék a mi életünk. És ennek útját, módját feltárta. Nincs rejtve. Azt az Istent, akit sokan nem ismernek még, megismerhetik. Jézus Krisztus által. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mondta az Úr Jézus. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jézus Krisztus megváltói munkája által szabad az út. Hisszük-e? Valóság ez az életünkben? Meghatározza a mi szívünk gondolatait, szándékait, terveit. Az Úr Jézus Krisztus beszél arról, hogy az ember életében vannak gyümölcsök. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. És jó fa sem teremhet rossz gyümölcsöt. Milyen fa a te életed? Mik a gyümölcsök? Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Rossz vagy jó? Hogyan nyilvánul ez meg? A beszédünkben például. Munkatársaim szokták mondani, bocsánat, ne haragudj, mondom, ne tőlem kérjél bocsánatot. Istentől kérjél bocsánatot. De csak úgy kicsúszott a számom, mert kihozta belőlem a másik. Nem tudod, mit tud kihozni, ami ott van benne. Egy kisfiúról hallottam a történetet, odaállt egy komoly hívő bácsika mellé, dolgozott a műhelyében, kalapált, így ott nézett, nézett, azt mondja, te meg mit csinálsz itt, kisfiacskám? Nézem a bácsi, mikor üt az ujjára a kalapáccsal, és mit fog mondani? Igen, Igen, amikor kihozzák, mit, ami ott van, csak azt lehet. A szívből származnak a gonosz gondolatok. Márk evangéliumában mondja az ige. Házasságtörés, paráznaság. Első helyen van a házasságtörés és a paráznaság. Tisztátalan gondolatok. Hogy vagyunk mi ezekkel? Vizsgálja meg mindenki magát. Isten szent jelenlétében. Tiszták a mi gondolataink? Elmerjük mondani nyugodt szívvel bárkinek, hogy az elmúlt héten min járt a mi gondolatunk? Vállaljuk. Dávid királyról tudjuk az igében, hogy elbukott. Nem ment harcba. Isten választott embere volt. Szent. Isten szolgálatában. Ifjú volt, amikor Góliáttal szembeállt. És szembeszállt. És legyőzte. Egy paritjával. Egy kővel. Isten erejével, Isten hatalmával. Nagyon tanúságos. Akik már a hit útján járunk, mindig készen állunk a harcra. Fel vagyunk vértezve, Isten fegyverzetével. Nem lehet győzelmes hívő életet élni. Ha én megnyugtatom az én szívemet, lelkemet, hogy én már x évvel ezelőtt megtértem, hoztam egy döntést az Úr Jézus mellett, járok rendszeresen a templomba, imádkozok, Bibliát olvasok, helyén van az életem. És ott van talán a lustaság, ott van a magam szeretete, megtűrt bűnök, kívánságok. Fiatalok körében elő szokott kerülni az, hogy mivel töltik a szabad idejüket. Sorozatnézés. De olyan izgalmas, olyan jó. Közben csak álom az egész. Megdöbbentő egyébként. Én is testvéreim révén bele néztem egy-egy ilyen részbe. Azt láttam, hogy arról szól, kivel, hogyan jön össze, hogyan csalja meg a másikat, a párját, keresztbe szeretnek egymásba. Aztán jön az indulat, a harag, a gyűlölet, féltékenység, erről szól az egész. Érzelmek. Így nő föl a mai fiatal nemzedék. Ez szégyen. És nagyon szomorú. Szülők megnyugtatják lelküket, hogy a gyerek nézi a tévét, számítógép előtt ül, és csendben van. Milyen jó. Sokan nincsenek tisztában és tudatában azzal, hogy mit szívnak magukba. Milyen szellemiséget? Hogy fertőzik az ő szívüket? Isten igéje azt mondja, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Hisszük, hogy a Szentírás Istentől ihletett? Sokan mondják, igen. Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten? Igen. Hiszed, hogy éretted? Igen. Hiszed, hogy fel is támadt? Igen. Hiszed, hogy a te tested a benned lakozó Szentlélek temploma? Lehet rábólintunk, igen, de a valóság nem erről beszél. Az a hajlék, az a szív, amit hordozunk, Isten szent lelkének a temploma. Aki megrontja az Isten templomát, megrontja azt az Isten. Testvérek, Istent nem lehet megcsúfolni. Galatákhoz írott levélben azt mondja az ige, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Olyan következmények, amelyeknek keserű gyümölcsei vannak. Egy fa, amikor elkezd virágozni, hajt, és megindul a rügy fakadás, megképződik a bimbó, a termés fejlődik, egyre növekszik, de míg nem érik be, addig zöld és keserű. Mikor lesz zamatos és finom? Ha megvárjuk, hogy beérik. Vannak folyamatok az ember életében. Van, amikor látjuk azt, hogy valaki megszomorodott már bűnei fölött. Van, aki már közel van az Isten országához. De lehet látni az ő életében, hogy még nem érett meg a teljes átadásra. Ne szakítsuk le. Ne mondjuk azt, hogy megtértél, minden rendben. El kell jutni arra az állapotra, hogy teljesen megszomorodik az ember önmaga fölött. Teljesen. És azt mondja, hogy tovább így nem akarok élni. Tovább nem akarom folytatni azt az életutat, amit eddig. Amikor arra a mély pontra jut, összecsaptak a hullámok a fejem fölött, és nem tudom, mi lesz. De egyet akarok, az Isten akaratát. Amikor beérik egy szív állapota arra, hogy elfogadja a kegyelmet, mert különben nem lesz kegyelem. Különben azt fogja mondani, hogy én, ez az én érdemem. És nagyon sok mindent kipróbál az ember. Keresi a boldogságot. Szeretne boldog életet. Vannak, akik a kapcsolatokban keresik. Beszélgettem egy olyan asszonnyal, aki nagyon sok férfivel volt. És újabb és újabb kapcsolatokban kereste a boldog életet. Nem találta. Hogy van a mi életünkben? Még mindig keressük olyan helyen, ahol nem fogjuk megtalálni. Még mindig reménykedünk mulandó dolgokban. Még mindig vágyakozik a szív bűnös kívánságok után. Amikor Isten igéje világosan mondja, hogy nem lehet része a mennyek országának az, aki így él, akkor is kell. Kell az Istennel való közösség is, és kell a kívánságomnak való élés is. Kettő együtt nem megy. Máté 6.24-ben azt mondja az Úr Jézus, hogy nem szolgálhattok két úrnak. Vagy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nincs olyan, hogy a kettőt együtt szolgálod. Jelenések könyvében pedig azt mondja az ige, vaj, ha hideg volnál, vagy forró, hév, de mivel lágy meleg vagy, langyos, langy meleg állapot, kivetlek a számból. Kell az Isten is, az Isteni szentség, az Istennel való közösség, de kellenek az én kívánságaim. Együtt a kettő nem megy. Isten igéje világosan kimondja, és nekünk Isten igéjét kell képviselni, és ahol Isten határt szab, ki kell mondani. Ez az élet a halálba visz. Ne nyugodjál meg. Akkor se nyugodj meg, ha már megtértél, hogyha jelen esetben nem növekszik az életed Krisztusban. Mert engedetlen vagy. Isten igéje azt mondja, hogy az engedetlenség bűne olyan, mint a varázslás bűne. Sámuel könyvében olvassuk. Lehet már régen rámutatott az Úr, valami nincs rendben az életeddel. A te életedben azon a ponton nincs rend. Add nekem. Fiam, a te szívedet adjad nekem. Példabeszédek könyve. A te szívedet. Azt kéri az Úr mindig, amihez leginkább ragaszkodunk. Tudjuk miért? Mert ami a szívünk közepén van, az a bálványunk. És ami szívünk közepét, egyedül az élő szent Isten, az a hely Istent illeti meg. A szent Istent. Ne legyen más Istened. Első parancsolat. De mi a 10 parancsolatot kívülről fújjuk. De éljük. Mi van a gyakorlatban? Látható a szentsége, Isten szentsége a mi életünkben? Tiszták a gondolataink, szándékaink, terveink, akaratunk. Ott van a vágy, hogy Isten akarata legyen meg a mi életünkben. De boldog életet mindannyian szeretnénk. Mindenki a boldogulását keresi. Tudják a testvérek, hogy nagyon nagy felelősség Isten igéjét hallgatni, és egy Isten tiszteleten részt venni, ahol a tiszta ige hangzik. Miért? Mert az ember dönt. Vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. Aki azt mondja, hogy még nem döntök, se mellette, se ellene, az is döntött. Hogyan döntött? Nemmel döntött. Nincs közömbös állapot. Vagy, vagy. Éle az Istennek beszéde olyan, mint a kétélű kard. Elhat a szív gondolatát megítéli, velőknek megoszlásáig. Istennek igéje szétválasztja a világosságot a sötétségtől. Isten beszéde, Jézus Krisztus, amikor megjelenik, döntés elé állunk. Kell nekem ez az élet? Kell az a szent élet, amire Isten elhívott? Vagy még mindig az én kívánságaim szerint, hogy életet szeretném folytatni? És megmondom, én ezt szeretem, ehhez ragaszkodik, ezt én nem tudom feladni. Tudd meg, kedves testvérem, amíg ehhez ragaszkodsz, és nem adod föl, nem lesz újulás a te életednek. És nem fogod látni Isten szentségét és dicsőségét. És nem leszel igazán boldog. Nem lesz örvendező az életed. Mert akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az élet maga Jézus Krisztus. Kérdések előtt vagyunk. Kis csoportos beszélgetések lesznek. Hol vagyok? Milyen az én szívem lelki állapota? Ismerem-e Istent? Jézus Krisztust megismertem-e már? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél azért, az Úr Jézus Krisztust. Az az örök élet. Megismerni Istent. Isten szentségét, tisztaságát, az ő szívének gondolatait, amit feltárt. Fiatalok, szeretnétek tisztán házasságba menni? Lehet. Van, aki már elveszítette tisztaságát. Van bocsánat Jézus Krisztus véreiért. Van megújulásra lehetőség. De ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történtté tenni. És tudjuk nagyon jól, hogy a leányok sokkal nehezebben dolgozzák föl a szakítást, mint a fiúk. És a leányok sokkal inkább odaadják szívüket, lelküket, mint a fiúk. Olyan sok balga lány van. Olyan sok. Elborul az elméje a rózsaszín ködben, és az majd szeretni fogja. És odaadja magát. Mert szerelmet vallott. Azt mondta, hogy szeretlek. Nekem nagyon tetszik az a tanács fiatal lányoknak. Most ez így a világban hangzik el, hogy ha megy hozzátok egy fiú, szeretlek. Lefordítjuk nektek, hogy mit mond ez a fiú. Ez a fiú azt mondja, hogy szeretem magamat, csak te is kell lesz hozzá. Nem ijesztő? Olyan sok fiatal ember eszköznek látja a nőt, a lányt. Önmaga örömére, kielégülésére. Döbbenetes, de ez valóság. Isten szent lelke tud bennünket kijózanítani. Milyen világot élünk? Erkölcstelen, tisztátalan, szentségtelen. És mit mond az ige? Ezek között nektek fénylenni kellene, mint csillagok az égen. Az életnek beszédét tartván ő eléjük. Így van az életedben. A te életed példa a szentségre, a tisztaságra. El tudod mondani? Szülők, gyermekek felé milyen példával vagytok? Hogyan mentetek annak idején házasságba? Rányomja a bélyegét. Akkor is, ha rendeződött. Akkor is ott van egy folt. Amit vet az ember, azt aratnia kell. Isten nem csúfoltatik meg. Olyan sokan mondják, én még ráérek a döntéssel. Szeretném még kiélvezni az életet. Még ezt is, azt is kipróbálni. De hát ki kell próbálni. Honnan tudod, hogy működni fog a házas élet, ha előtte nem vagytok együtt? Nem hallottuk még ezeket. Ebben a világban élünk. És Isten igéje mit mond? Minden tekintetben tisztességes a szeplőtelen házaság. A tiszta házasság. Tisztességes. Akkor a lányok 11-2-3 éves korukban elveszítik szüzességüket. Ott vannak a hugaim, 30 fölött már szüzen. Szóval nem normális. Tőlem megszokták, hogy mi van, te nem a lányok felé vonzolsz, a fiúkat szereted? Ez a világ mentalitása. Nem tudják felfogni, mi az, hogy valaki tisztán megőrizte magát. Te beteg vagy. Ki van fordulva? Az ellenség hazugsága pont az ellenkezője az, hogy a jót rossznak mondja, és a rosszat jónak. Hogy van az életünkben, drága testvérek? Isten szentsége jelen van. Munkahelyen képviseljük az Úr Jézus Krisztus tisztaságát. Vagy nevetgélünk a parázna vicceken. Gyakorlatban hogy mutatkozik meg? Ott van a vágy a szívünkben, hogy megjelenjen az Isten szentsége és tisztasága a mi életünk minden területén. Hol vagyunk? Szeretném, hogyha a kiscsoportos beszélgetéseken ezekről lenne szó. Isten szentsége mit jelent számomra? Valóság-e az én életemben? Átéltem-e már? Isten gyermekévé válhattam-e már? Jézus Krisztussal élő kapcsolatom van? Vezethet, tanácsolhat Szent Lelke által? Vagy pedig egy jó vallásos életet élek? Felmutatva a bizonyítványomat Isten előtt, nem állhatunk meg. Nem állhatunk meg Isten előtt. Semmit nem tudunk felmutatni. Egyetlen egy dolgot fog Isten számon kérni tőlünk. A fiamat, Jézus Krisztust adtam helyetted, ott a Golgotán. Te mit adtál ő érette? A te szívedet odaadtad, és nem csak valamit, és most mondom így, nem csak 99%-ban, mert azt mondja, én már majdnem egészen odaadtam. Az a majdnem, az nem egészen. Azt az 1%-ot, ha megtartod, megrontja az Istennel való közösségedet. És elszakít. És nem lesz élő kapcsolatod. Gondoljuk át ezeket a kérdéseket, és ezek körül beszélgessünk, legyünk együtt Isten szent jelenlétében. És kívánom, hogy legyen valóság az, amit Isten igéje mond, hogy akié a fiú, azé az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ámen. Rövid imádságot mondanék. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy szembesítesz bennünket önmagunkkal. Feltártad, hogy szívünk, gondolatai ifjúkorunktól fogva szüntelenül csak gonosz. És te azért jöttél, hogy ezt a gonosz szívet, ezt a kőkemény szívet eltávolítsd. És helyette adj új szívet, új lelket, amely keresi a te akaratodat. Szeretne a te tetszésedre élni. Szent, tiszta életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez valóság legyen a mi életünkben. De bocsásd meg, olyan nehezen tudjuk elfogadni. Olyan nehezen adjuk föl vágyainkat, akaratunkat. Köszönjük, hogy te segítségünkre vagy. És kérhetjük, munkáld bennünk az akarást is, de elénk tártad, hogy döntenünk kell, és döntést is hozunk, amikor halljuk a te igédet. Segíts bennünket, hogy döntsünk helyesen, döntsünk melletted, döntsünk az élet mellett, a szentség és a tisztaság mellett, teljesen átadva a szívünket te neked, hogy megszentelhess és felkészíthess arra a napra, amikor visszaérkezel, tisztán és szeplő nélkül. Amen.
Köszönjük szépen, és mielőtt csoportokra osztanánk, egy éneket szeretném, hogyha megnéznénk és megtanulnánk. Kérek szépen segítséget a szétosztásban. Arról szól az ének, hogy kicsoda nekem Jézus, mutasd meg, hadd lássam, mi vagy nekem, Csak te vagy, te maradsz az életem, ne nézzek semmit, ne lássak mást, csak téged megváltom, senki mást. Mutasd meg, hadd lássam, mi vagy nekem, csak te vagy, te maradsz az életem. Ne nézzek semmit, ne lássak mást, csak téged megváltom, senki mást. Próbáljuk. Mutasd meg, hadd lássam, mi vagy nekem, csak te vagy, te maradsz az életem. Ne nézzek semmit, ne lássak mást, csak téged megváltom, senki mást. Még ha egy példány marad belőle, akkor Jánosnak is. Mutasd meg, hadd lássam, mi vagy nekem, csak te vagy, te maradsz az életem. Ne nézzek semmit, ne lássak mást, csak téged megváltom, senki mást. És akkor most előről énekeljük végig, addig a dallamát is tudni fogjuk.
Mutasd meg, hadd lássam, mi vagy nekem, csak te vagy, te maradsz az életem. Ne hiszek semmit, ne lássak más, csak téged megváltom, senki más. Szívben mindenet szürke elé, ne legyek ennél több soha segít, csak te még benne a tartalom, lényegedbe töltsd meg Jézusom. Lenni már eszköz is semmi, felvegyék, ha kell, vagy félretegyék, csak te így hoztál így Jézusom, országot szolgálni úgy tudom. Dicsőség te néked küld,